Ezt nem kell hencegésnek venni, mert magaménak érzem a fasorfáit, az utcafáit és a szomszédokéit is, de vannak sajátjaim is. Lassan 20 éve, hogy kertem lett, és ez mindent megváltoztatott. Ez a kert egy 10 éve elhanyagolt dzsungel volt, és hiába próbáltam megőrizni az eredeti kert alapító Gobi Hilda emlékét, esély sem volt rá, kivéve a középen döglődő selyemfenyőt. Ahogy benőtték a többiek, úgy pusztult lassan alulról fölfelé. Kiszabadítottuk. Ritkán lehet olyan hálát tapasztalni, mint az övét. Kinyújtózott, és évente 20 centit nőtt. Kecsesen táncikáltak hosszú tűlevelei elbűvölt különleges tobozaival. Megbocsátottam neki persze, hogy áll örökzöld, vagyis hullatta a leveleit, de már ott voltak az ujjak. Viszont az ő leveleinek a takarítása az egyik legpocsékabb kerti munka. Finoman szűrt fénye is maga volt a gyönyörűség. Aztán 2 éve meghalt. Én még nem láttam fát meghalni, betegnek néztem a sárga tűivel, szaktanácsért rohangáltam, míg végre megmondták, hogy nincs neki tovább, kitelt az ideje. Ez a lehetőség eszembe se jutott. Egy fa hosszú életű, hosszabb, mint az enyém, de jó, de nem. Ültettem is fát, ő biztosan túlél. Egy nemesítéssel foglalkozó különc kertésztől vettem avagy 10 centis kis izét, mondta, hogy mediterránra fazonírozott amerikai fajta, olyan fenyő alakja van, de nem tűlevelekkel. Ma már legalább 12 méteres. Erre azért nem számítottam, de úgy látszik abszolút mediterrán a kertem, nagyon jól érzi magát. Másik gyönyörűségem se az enyém nem volt, se fa nem volt. Az alaksori néni mosogatólével öntözött csenevész kertecskéjében nőtt. Aztán a gyerekei eladták a néni lakását, gondjaimra szállt az előkert. A mediterrán őrült kertészem egyik utolsó munkája volt, mielőtt feladta a szakmáját. Ezt követően minden és mindenki nőtt a saját akarata szerint. A magnólia bokorból pedig világ csodája magnólia fa lett a hálószobám ablaka előtt. A fák becsülete a környék becsülete. Itt ősfák is vannak, amelyeket rendszeresen leltároznak. A szomszédom kertjéből már hiányzik 2. Építkeztek és útban voltak a fák. Amikor a fűrész hangját meghallottam, olyan düvelkergettem el a tetteseket, hogy legalább 2 hetükbe telt, amíg bizonyítványt szereztek róla, miszerint a fák betegek. Nem voltak, de már nincsenek. Ez volt az első beavatkozásom a más fájába. A szembe szomszédnál gyönyörű, hatalmas, szelíd gesztenyefák vannak, sajnos megkapták a fajtájuk súlyos betegségét, de mentik és gyógyítják őket. Rendszeresen megjelennek a hatalmas daruskocsik, hogy lepermetezzék a fákat. Fél sikerrel. Rügyeznek, lombosodnak, virágoznak, de a leveleik már akkor barnulnak, amikor a többiek még virulnak. Kértem a darus kertészeket, gyógyítanák meg a mi, illetve a szomszédom gyönyörű cseresznyefáját is, amelyen a szemem láttára hatalmasodott el a kór. Pompás gyümölcsei egyre kevesebben. A fa gazdája sajnos nem lépett időben, vagyis a fa kis termetű korában, a darus kocsi pedig már nem tudja megközelíteni, így aztán a fa gyógyíthatatlan. Konzultáció után döntöttünk, maradjon. Most már a tulajdonos sem él, de rá emlékezünk, amikor rózsaszín virágba borul. Lássuk be, minden fa személyes ügy.
Hogy velem nem törődtél, épp hogy elviseltél, én már nem bánom. Azt, hogy szeress engem, úgyis, ha kényelmetlen, én magad alatt vágod, egyszer majd belátod,
Vendégem Csák Gergely újságíró, aikido és joga tanár, és a fák védelmezője. Azt kérdezem tőled, Gergő, hogy milyen sorrendben haladjunk, mert szerintem a hallgatóknak most a fülébe beugrott az, hogy aikido, és szerintem senki nem tudja, vagy kevesen tudják, hogy mi az. Csukd be a füled, roppant szakszerű magyarázat következik. Kedves hallgatók és főleg hallgatónők, ez az a sportág, amit abban az elbűvölő fekete nadrág szoknyában művelnek a sportemberek. Na most akkor lépjünk tovább. Gergőkém, rajtad a sor.
Teljesen korrekt meghatározás volt egyébként, abszolút ebben művelik. Jó napot kívánok a hallgatóknak, megköszönöm a meghívást, hogy itt lehetek. Ez egy japán harcművészet, és azt szokták rá mondani, hogy a béke művészete, mert hogy igen, ez a hivatalos megnevezése Japánban, mert hogy ez nem arról szól, hogy amikor megtámadják az embert bármilyen körülmények között, hogy egyből, mit tudom én, kitépje az ellenfél nyelvét, és kisüssen nyárson, hanem hogy a lehető legfinomabb és a lehető legegyszerűbb és szakszerűbb mozdulattal leszerelje ezt a támadást, anélkül, hogy a támadónak ebből baja származna, és anélkül, hogy a védekező is megsérülne. Most mindenből következően ez egy bonyolult dolog. Egyszerűbb valakinek kitépni a nyelvét és megsütni nyárson, mint valakit úgy leszerelni, hogy aztán ne legyen senkinek baja.
Na most itt is két eset van, mert hogyha aikidóban szintén jártas az ellenfél, akkor bonyolultabb a helyzet. Egyébként pedig csak a meglepetés erejével kell hatni, nem?
Hát ha jártas az ellenfél, akkor nyilván nem fog nekiállni támadni.
De hát ja, itt hogy az akkor ő is önbékés
ember lényege, lesz, hogy az ember nem támadja meg a másikat, ez egy abszolút civilizált harcművészet, ami abból indul ki, hogy a modern korban élünk, a 20. században fejlesztették ki a II. Világháború után ezt a harcművészetet, amikor a japánok úgy gondolták, hogy a béke és a harmónia az fontos a világgal, miután ledobtak rájuk két atombombát, és ez elég nagy sok volt. És akkor így, akkor jött létre egy ilyen nagyon gyilkos harcmezőbeli küzdő művészetből ez az aikido.
És te, mint olvasom, elég régóta űzöd.
Uh-huh, igen, igen.
Miért pont ezt választottad?
Most nagyon profán leszek. Ez volt a közelben, és nagyon megtetszett. Egy ilyen nagyon vékony csontú, 50 kilós kislány volt az első mesterem, aki ilyen két méteres kopasz nagy darab állatokat, ha fogalmazhatok így, csapdosott oda a földhöz, és akkor azt láttuk, hogy hát ha egy 50 kilós kislány erre képes, akkor mi is képesek vagyunk rá. Gondoltuk gimnazista korunkban, és én voltam, aki úgy ott ragadt. Én vagyok az, aki nem adja fel.
Helyes. Azt olvastam, hogy te háromdanos vagy. Uh-huh. Ez mit jelent? Mennyi lehet maximum az ember?
Hát az elvi maximum az a 10.
És van olyan, ismersz 10 danosot?
Nem ismerek. Az én mesterem az egyetlen európai, aki megkapta a 8. dant. Aki már 8. danos, az már mind japán. De ez is egy ilyen elvi maximum, ez Magyarországról szinte elérhetetlen, szerintem, legalábbis nekem egyenlőre úgy tűnik, a magyarok között a 6. a legmagasabb. Uh-huh. És igazából, hogy mit jelent, semmit. Azt jelenti, hogy az ember évek óta, majdnem minden nap, minden második nap ott van a tatamin, és izzad, és csinálja, és gyakorolja, és ennek valamiféle elismerése, de se nagy pénzzel, se nagy megbecsültséggel, se semmivel nem jár.
Kapcsolódik ehhez vajon, kérdezem, a jóga? mert hogy te jogát is tanítasz.
Abszolút kapcsolódik, a filozófiája meglepően hasonló. De hát a jogában van egy ilyen kifejezés, hogy ahimsa vagy ahimsa, ez a nem ártásnak az elve. Ez azt jelenti, hogy nem ártunk senkinek, sem más embernek, sem más élőlénynek, se saját magunknak. Ez az Aikidóban az egyik alapelv, mivel ez a béke művészete. És itt nagyon erősen összekapcsolódik a kettő. Ugye hát a harcművészetek Japánban, Kínában, mind Indiából erednek. Mind ugyanabból a tőből, ugyanabból, mint amiből a jóga ered. Gyakorlatilag az emberek elkezdték keresni a spiritualitást, a túlvilágit, a transzcendenst, és megtalálták a jógát, megtalálták a harcművészeteket, ez ennek a fizikai része gyakorlatilag. A test edzése, és ez kapcsolódik össze az elme és a lélek edzésével, fejlesztésével.
Úgy tudom, hogy nagyon sokféle jógaiskola van, meg jógastílus van. Te melyiket űzöd?
Amit én tanítok, az a nagyon egyszerű gerinc jóga. Ez arra jó, hogy az embernek ne fájjon a dereka. Ebben nincs ilyen spirituális, vagy ilyen emelkedett dolog.
De ez nagyon praktikus, nagyon hasznos.
Pontosan.
Van
pontosan.
Ember, akinek nem fáj a dereka?
Szerintem nincs. Hát az, hogy az emberek napi 8-10 órát ülnek egy széken, ez teljesen kinyírja a hátukat, gerincüket. Gyakorlatilag mindenre rossz hatással van, és ez egy olyan mozgásfajta, ami így kiszabadítja az embereket ebből a gerincfájásból, ebből a rossz tartásból, a székből gyakorlatilag kiszabadítja az embereket.
Van egy jó barátom, aki Alexander technikával javítja a mozgás és mozgásszervi többek között gerinc problémákat, és ő szokta mondani, hogy azért utál metrón utazni és a metró lépcsőn lefelé menni, mert nézi a szembe irányban a felfelé jövő lépcsőn az embereket, és mindenkin látja, hogy hol fáj.
Én is mindenkin látom, hogy hol fáj. Igen. Egy idő után az embernek van szeme hozzá, a tartásból, a vállakból, ahogy a csíp, ahogy lép például nagyon sok ember, ahogy jár, látni lehet, hogy valami nincs ott rendben.
A te gerinced rendben van?
Nincs.
És miért nem tudod magad saját magadat rendbe hozni?
Hát ezen vagyok évek óta.
Akkor most egy picit zenélünk, és rátérünk a beszélgetésünk fő témájára, jó?
Telling myself that it's true, I can get over anything. You are my love, but I can't get myself over. Try to go on living.
Önök a Kalap című műsort hallják, ilyenkor csütörtök délelőtt, meg majd az ismétlésben, amikor kedvük tartja. Én Faragó Judit vagyok, és ez egy ünnepi alkalom, tulajdonképpen ez a 10. kalap, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Cság Ergővel, akivel most térünk rá arra a témára, amiért tulajdonképpen én őt meghívtam. Éppen egy héttel ezelőtt itt ültem a Benczúr utcában, ebben a stúdióban, és csináltuk a műsort, amikor a déli hírekben hallottam, hogy tőlem pár száz méterre esemény van, mert vágják ki a Liget fáit, és ezt igyekeznek megakadályozni emberek, köztük te is. Miért fontosak neked a Liget fáj? Túl azon, hogy itt laksz a szomszédban, és neked a Liget az a Liget.
Ha tisztázunk néhány félreértést az elején. Sokan mondják, hogy mi csak ezt a Kertem nevű vendéglátóhelyet akarjuk megmenteni. Ez nem igaz. Sokan mondják, hogy a volt, milyen pavilonok ezek?
Hung Expo
pavilonok. Öreg épületeit akarjuk megmenteni, ez sem igaz. Bennünket nem érdekel a Hung Expo régi épülete.
De engem igen rettentően bosszant, már réges-rég el kellett volna bontani.
Igen, pontosan el kellett volna bontani. Hát most egyelőre jó szolgálatot tesznek azoknak, akik éjszaka is ott vannak, ugyanis egész éjjel, egész nap folyamatosan őrségben vagyunk. Hogy miért fontos? Hát miért fontos az embernek az, hogy tiszta levegőt szívjon az egészségünk miatt? Én ugye nagyrészt azért költöztem ide, mert itt van a Liget a közelben, és arra gondoltam, hogy itt nem annyira szennyezett a levegő, hát ugyanolyan szennyezett, mint bárhol máshol Budapesten. Budapest fuldoklik a smogban, borzalmas a levegő minősége. Az emberek 3 évvel élnek rövidebb ideig átlagosan, mint egy vagy 5-tel, nem tudom pontosan, attól függ, melyik statisztikát figyeljük. Átlagosan, mint egy másik európai nagyvárosban, mert olyan rossz az egész városnak a levegője. Tele van autóval, és egyre több fát vágnak ki. És úgy látszik, hogy senkit nem érdekel egy pár ilyen elszánt őrülten kívül, mint mi vagyunk, az, hogy mi lesz a gyerekeinkkel. Például milyen városban fognak fölnőni, ahol milyen lesz a levegő minősége. Tehát bennünket nem a Hung Expo épülete vagy egy szórakozó hely érdekel, hanem a levegő minősége és a saját egészségünk, a budapestieknek az egészsége. Ez az az ok, amiért ott vagyunk folyamatosan.
És hányan vagytok ott?
Ez teljesen változó. Van, amikor vannak ilyen kulturális programok, akár több százan is vagyunk. Tegnap például felolvasás volt, meg koncert, szóval bográcsoztunk. Ilyenkor ott van akár 100-200 ember. Hát van, amikor meg csak páran, ilyen 5-10-20, amikor tényleg csak a figyelünk, hogy jönnek-e a láncfűrésszel.
Az előbb azt mondtad, hogy az emberek ezzel nem nagyon foglalkoznak. Azt mondanám inkább, hogy nem sok eredménnyel foglalkoznak, mert azért a Nagymező utcai fasort sikerült megmenteni, és voltak egyéb akciók is félig meddig sikerrel, amikor a Széchenyi téri mélygarázs épült, akkor ott is fákat kellett menteni.
Igen. Annyit módosítanék, hogy az emberek nagy többsége csendes szimpátiával figyeli, igen, hogy mi mit próbálkozunk, csak az a helyzet, hogy ez a csendes szimpátia, ez pont nem jó semmire. Tehát az, hogy az emberek írnak nekünk egy e-mailt, vagy írnak egy SMS-t, vagy fölhívnak, hogy jaj, de jó, hogy ezt valaki csinálja, és hajrá, ez semmit nem ér. Ugyanis,
mi lenne szükséges?
Ugyanis az, hogy az emberek cselekedjenek a saját érdekükben. Tehát most már arra ráébredtek az emberek, hogy a saját érdekük az, hogy megvédjék a saját fáikat, a saját közparkjukat, mert ez nem Tallós Istvánné, nem valamelyik párté ez a park, ez senki és mindenkié.
Hát főleg a 7.-8. kerületéké, ahol a városban a legkisebb az egyfőres zöld felület, úgyhogy ezeknek az embereknek a zöld, az a liget.
Igen.
Kikészítettem én egy cikket, és mondtad, hogy te is ebből készültél, éppen tegnap jelent meg a hvg.hu-n. A Liget felújításának ez az ára címmel egy interjú készült a Liget Budapest projekt műszaki igazgatójával, és mondtad, hogy ehhez azért van neked némi hozzáfűzni való. Tehát az érvei között sok ismerős is van, hogy beteg fák, felújított fák, meg nem is úgy, meg nem is annyit, meg dehogy is, meg mi sok fát szeretnénk ültetni. Aztán ebből azért elég kevés szokott megvalósulni.
Én biztos vagyok benne, hogy ők sok fát szeretnének ültetni. De hát ha a tervek úgy alakulnak, ahogy most állnak, mert a terveket körülbelül fél évente felülírják, akkor a parkoló rész a Dózsa-György úton eltűnik, és mély garázsokba viszik le az autókat, és annak a helyét befüvesítik és befásítják. És ezért mondják, hogy 5%-kal nőni fog a zöld terület a Ligetben, mert lesz pázsit. Meg mert az épületek tetejére is terveznek füvet, meg néhány cserjét.
Ugyanis a parkolók tetejére fát ültetni nem lehet, mert a födém olyan vékony, hogy egy nagy termetű fa gyökérzetez.
Szóval igen, itt bicsaklik meg az egész konstrukció, mert ez egy propaganda a Liget projekt mellett. Itt bicsaklik meg, hogy azok a 100 éves vagy 200 éves fák, amik igazából termelik az oxigént, és a port meg a széndioxidot lekötik, azokat nem lehet ezzel pótolni, nem lehet egy kis pázsittal pótolni. A lombkorona, ezt egyébként ez a fiatal ember is, vagy fiatal úr is bevallja, a lombkoronát azt nem lehet pótolni. És ahogy kivágják ezeket a fákat, és ültetnek akárhányat is a helyére, az 100 év múlva, 200 év múlva lesz akkora, hogy ha lesz egyáltalán, mert nem biztos, hogy a klímaváltozás miatt ezek a fák megérik a 100 éves, 200 éves kort. És igazából mi most élünk ebben a városban, nekünk most fontos a levegő minősége, nekünk most fontos, hogy legyen park, ahová kivihetjük a gyereket, a kutyát, ahol le lehet teríteni egy pokrócot. És hogyha megvalósul ez a Liget projekt, akkor mindez megszűnik. Ahogy mi elnéztük a terveket, és ez alakult ki bennünk ligetvédőkben, ez tulajdonképpen egy pláza lesz ez a Liget, ha engedjük. Hát lesznek szép sétányok, éttermek, múzeumok, kiállítások, ez mind gyönyörű szép, csak zöld nem lesz. Csak nem lehet leteríteni egy kockás plédet sehová, és nem lehet piknikezni, nem lehet csak úgy kutyát sétáltatni, vagy gyereket sétáltatni, mert az egészet, ahogy van, nem az egészet, mondjuk a felét letarolják, beépítik, és a maradék részbe pedig ilyen kis, nem is tudom, rezervátumokat hoznak létre annak a maradék párfának.
Igen, ez a 22-es csapda, mert kiindulási alapként azt mindenki belátja, hogy a Liget sajnos roppant elhanyagolt, és felújításra szorul, ez de igaz. Nem beépítésre.
Ez igaz. Teljesen igaz, hogy felújításra szorul, borzalmas állapotban van, össze van, már elnézést a kifejezést, össze van pisilve, össze van kakilva, repedezett beton mindenütt, tehát tényleg felújításra szorul. A kérdés az, hogy miért hagyták így lerohadni. És ilyenkor jönnek ezek a konspirációs elméletek, hogy azért hagyták lerohadni, hogy aztán nagy csimbora szóval beharangozzák, hogy fel fogják újítani, és az emberek örüljenek neki. És mi is örülnénk, ha felújítanánk, de nem azon az áron, hogy kivágják a fák felét.
Hát ugyanis a dolog háttere az, hogy ennek a térségnek, a Ligetnek a funkcióját akarják megváltoztatni. És ez egy másik vita kérdés, hogy idegenforgalmi szempontból múzeumi negyedet pont a Ligetben kell lelétesíteni.
Nyilvánvaló, hogy nem. Most a legújabb terv, talán tegnapi vagy tegnap előtti hír, hogy ott a Podmanicki út utca környékén a nyugatit azt bezárják egy időre, és ott ilyen zöld területet alakítanak ki, akárhány milliárdért. És mi azt látjuk ebben a sztoriban, hogy van valami őrült ötlet, hogy építsük be a Ligetet akárhány milliárdért, de cserébe kárpótoljuk az embereket a Podmanicki utcai kis füves fás parkkal, akárhány milliárdért. Ez egy remek üzlet valakinek. De miért nem lehet úgy hagyni a, vagy felújítani a Városligetet, és a Podmanicki utcára tenni a múzeumokat, ahol eleve már ilyen leromlott állapotú épületek vannak, amik senkinek nem fognak fájni, a ledózerolják.
Hát te nagyon fiatal vagy, és valószínűleg nem tudom, hogy emlékszel-e rá, vagy sem, amikor a kormányzati negyedet tervezték.
Emlékszem,
akkor ugye
persze.
Fölmerült az a lehetőség, hogy itt egy zöld sávot kialakítani, ami az állatkerttel egyenes összekötetésben, tehát bezöldíteni, de akkor nem volt ilyen csereüzletről szó, hogy viszont akkor a Liget, mint közpark megszűnne. És a harmadik tényező, ami egészen érdekes módon került ide, ez a nyugati bezárása. A nyugatit nem emiatt, a zöld csík miatt kéne bezárni, hanem mert felújításra szorul, mert roppant rossz állapotban van, tehát másfél-két évre le kéne zárni. Ami azért jó pofa dolog, mert közben meg azon vitatkoznak, hogy a déli pályaudvart le kéne mondani, és akkor se nyugati, se déli pályaudvar, miközben a kelenföldi pályaudvaron most szedtek föl 8 vágányt azért, hogy P+R parkolót létesítsenek ott, úgyhogy a kelenföldi pályaudvar korábban sem volt alkalmas arra, hogy a délinek a forgalmát felvegye, de most aztán már végképp nem alkalmas rá.
Hát, igen, de hát mintha a városvezetés, várostervezés, mintha nem állna így a helyzete magaslatán, csak egy szempontot vesznek figyelembe, hogy a beruházás az hány milliárdba fog kerülni, azt lehetőleg nem ne ők fizessék ki, de végül is mi fogjunk kifizetni, az emberek, mert ez mind közpénzből megy. Igen, és hogyha sok-sok pénzt, közpénzt el tudunk költeni arra, hogy valami látványosat felépítsünk, és aztán ünnepeljük saját magunkat, az hű, de jó, de igazából ezt, és azt látom, hogy a budapestiek is azt átlátják ezt a sztorit, hogy nincs az egész tudatosan megkonstruálva, végig gondolva, leegyeztetve az emberekkel, egyáltalán nem veszik figyelembe a város érdekeit. Egyáltalán nem veszik figyelembe az emberek érdekeit, hanem csak nagy giga beruházások vannak, amik egyetlen valakinek jók, akik ezt építik, akik a pénzt keresik a végén.
Akkor most zenélünk egy kicsit, és innen fogjuk folytatni, hogy kinek jó.
Bye. kérhetsz, ha úgy jó, lehozhatsz, ha úgy jó. 10 perc, babám, az ennyit ér. Ne beszélj most, ne mesélj most. Ülj így a csendben mellette. Amit érzel, csak az jó.
A 10. kalap, én Faragó Judit vagyok, és vendégem beszélgető társam Csák Gergő. A ligeti fákról kezdtünk el beszélgetni, és azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen lehet-e tudni, hogy mit szeretnének az emberek, hogy legyen szép park, fű, meg minden, de igazán komolyan senki nem nézte meg, hogy mit szeretnének. Ezek a folyamatok mindig úgy néznek ki, hogy megjelennek építési tervek, és akkor valaki vagy valakik fölzúdulnak. Többnyire okkal. Az, hogy a ti és a mások harca nem egészen eredménytelen, azt azért az is mutatja, hogy a Liget projekt folytonos változásban van. Ti mennyire tudjátok ezt követni? Mert ugye most már nem 8 épület épül, hanem...
Csak három.
Épp akartam mondani, hogy már nem tudom hány, de azért hát 5-öt már kerestetek.
Csak három, mert ez a három is akkora, hogy gyakorlatilag a Pecsa, ami most ugye egy földszintes, egyemeletes épület, annak a helyére egy ilyen 5-6-10 méter magas és körülbelül 5-6-szor akkora alapterületű galéria fog épülni, meg ugye a kertem környékére, oda meg egy ilyen irgalmatlanul nagy magyar zeneháza, amiben tényleg folyamatosan változik, hogy ilyen terem lesz, vagy olyan terem, de hát így...
Ez a japán tervezőnek a
ez az a fémpalacsinta alakú, igen. Meg lesz egy színház valahol a Dózsa György útnak a végén, sarkán.
Jaj, igen, ez a régi szecessziós kis színháznak eredeti. Nem túl értékes, nem túl szép tervek alapján való visszaépítés.
Pontosan, hát ez a 44 előtti állapotot akarják. Viszont na most kérdésre válaszolva nem mindig tudjuk követni, mert ugye hát 2 havonta bejelentenek valamit. És igazából volt ez a 2 kocka ott az 56-os emlékműnél, azt azért fújták le, mert Orbán Viktornak állítólag nem tetszett. De amit szoktunk mondani mindig, és ami nagyon jól jelzi ezt az egész projektet, hogy nagyon látszik, hogy ez a zöld terület, a fák, az egy nagyon másodlagos, utolsó szempont ebben az egész sztoriban. De hát az, hogy egyszer csak megjelennek emberek láncfűrésszel, és 100 éves vasfát kezdenek el kivágni, így ukmuk-fuk csak úgy, még az engedélyük se volt hivatalos, tehát még nem száradt meg a pöcsét az engedélyen, és még lehetett volna azt véleményezni, meg megtámadni, meg iktatni, meg nem tudom én, mi kellett volna hozzá, de illegálisan elkezdték kivágni a fákat,
itt
amikor mi...
Itt a Kossuth-téri trükk volt bevetve, hogy
igen.
A felevezési határidő letelte előtt már elkezdték
hát
vágni.
Az a helyzet, hogy ezek a jogi csűrések, csavarások sem mentették meg például a József Nádor tér fáit, mert ott is volt fellebezés, meg tiltakozás, meg per, és a végén csak úgy jöttek, és sicsúgy lekaszálták az egészet, hogy mélygarázs lehessen. Hiába mondta a levegő munkacsoport, hogy a mélygarázs hozza az autókat, a mélygarázsnak a kivezető szellőző nyílása pont a lakóépületeket fogja telibe kapni, egyszer csak kivágták az összes fát, és valószínűleg ez lett volna a város.
Arról nem beszélve, hogy a belváros is tele van kihasználatlan mélygarázsokkal, mert rohadt drágán, hát ugye a Gresem alatt, a Szent István téren, és így tovább, és így tovább. És arról nem beszélve, hogyha dugódíj lesz, akkor ugye elvileg elterelődik a forgalom jelentős része a belvárosról, akkor de minek még garást építeni?
Igen, ez megint ilyen városkoncepció, meg várostervezés. Szóval visszatérve az eredeti témánkhoz, nem látjuk a kikristályosodott koncepciót ebben az egész Liget projektben. Össze-vissza beszélnek, ez a szegény Sági Attila és a Városliget ZRT-nek a nem tudom én milyen igazgatója, ez is volt egy ilyen indexes videó. Azt mondja, nem fogunk több fát kivágni. 2 perccel később csak 6-700 fát fogunk kivágni. De azt se tudják, hogy hány fa van a Ligetben. Tehát van egy valamilyen fakataszter, amit elvileg felmérték, de hát arról kiderült, hogy ez nem igaz.
Mi nem számoljátok meg?
Azért, mert nem vagyunk, nincs annyi kapacitásunk. Tehát egyszerűen nincs annyi időnk, hogy ezzel is foglalkozzunk, mert X ember szervezi a programokat, Y ember folyton őrködik, beosztjuk egymást, ez egy gyűléseket tartunk, és az egész kicsit olyan, hát nem egy multinacionális vállalatnak a döntési struktúrája, meg cselekvési terve, ami szerint ez egy bázis demokratikus közösség, biciklis futároktól a helyi anyukákig mindenki ott van, és egyik se szokott hozzá, hogy közösségben kell valamit egy célért cselekedni, és kicsit még nehezen áll össze a dolog, és a legrosszabb hír, amit most egy pletyka, hogy kedden már megint jönnek a láncfűrésszel. És kedre megint a húsvét utáni kedre, a jövő hét kedre megint ott kell állnunk, és most már nem lesz elég 10-20-30-50 ember, hanem ott kell lennie 500 ezer per 1000 embernek ahhoz, hogy a rendőrök azt mondják, hogy oké, 500 per 1000 embert nem fogunk előállítani, mert ez polgári engedetlenség, amit mi csinálunk éppen. De hát törvényellenes, ha tetszik, ha nem, hogy mi ott vagyunk.
Volt már ilyen éppensége fák védelmében is volt ilyen.
Volt, csak nem tudjuk, hogy hányan leszünk, és nem tudjuk, hogy az elég lesz, aki ott van. Úgyhogy én most, hogyha nem haragszik a szerkesztőasszony, én egy felhívást tennék közzé. Azt szeretném kérni azoktól az emberektől, akik hallják, és fontosak nekik a saját egészségük, a saját közparkjuk, a saját városuk, hogy egyrészt lájkolják ezt a Ligetvédők oldalt a Facebookon, másrészt, hogyha tudnak, akkor írjanak nekünk e-mail címet, telefonszámot a ligetvedok@gmail.com-ra. És aki szeretné védeni a fákat akár a saját testével, aki ennyire elszánt, az írjon egy e-mail címet, telefonszámot, és amint jönnek a láncfűrésszel, mi mindenkit értesíteni fogunk, nagy dobra fogjuk verni, ez tuti biztos, mert ezzel már fel vagyunk, erre már rá vagyunk készülve, viszont sosem elég az, aki oda jön, és a fához láncolja magát, meg átöleli a fákat. És ne a kis gyerekes anyukákat küldjük, hanem lehetőleg olyanokat, akik tényleg hajlandóak betenni magukat ebbe az ügybe.
That's your love for me.
Ott hagytuk abba az imént, hogy segítsünk a ligetnek, és főleg azok segítsenek a ligetnek, akik használni szeretnék. Tehát itt nem az idegenforgalomra gondolok, és még csak nem is a múzeumlátogatókra gondolok, pedig azok is vannak szép számmal, hanem akik a parkot szeretnék használni. És segítséget kértél, és reméljük, hogy lesz is segítségetek.
Igen, nagyon könnyű bennünket megtalálni a ligetvédők@gmail.com vagy ligetvédők Facebook oldalon. Bárki írhat ránk, és csatlakozhat hozzánk, és nagyon várjuk. És még egyszer mondom, nekünk nem a múzeumokkal van a bajunk, vagy a kultúrával, hanem azzal, hogy kivágják a fákat, és a saját egészségünket veszélyeztetik ezzel.
Te milyen gyakran jársz a ligetbe, amikor nem harci helyzet van, hanem normál élet?
Hát én naponta ilyen 4-szer, mert van egy aranyos kis cukimuki kutyám, akinek folyton sétálnia és felderítenie kell, és a cuki kutyának muszáj a többi cuki kutyával találkoznia, és akkor ilyen nagy ligetes kutyázásokat tartunk, úgyhogy szinte egyfolytában.
És melyik a kedvenc részed?
Nincs? Igazából nincs kifejezetten kedvenc részem.
Megvan még a közlekedési park?
Meg. Ahol persze ilyen kisfiúként ott fel alá rohangáltunk, és mondtuk, hogy brrrr.
De lehet, igen. Ott bicajjal is. Hát
igen.
És melyik a legelhanyagoltabb része? Gondolom a Hung Expo.
Hát igazából az egész nagyon elhanyagult. Van egy-két új játszótér, de például nagyon hiányoznak a nyilvános vécék. És amikor a fiatalok elindulnak haza a buliból, akkor ott pisilnek a fa tövében, ami egyrészt a partner se tesz jót, másrészt meg így az ott lévőknek sem igazán tesz jót, szóval nem egy kellemes látvány. Valahogy az egészet át kéne az alapjaitól gondolni. Bevonni az embereket, hogy mit szeretnének, megkérdezni őket, és az lenne jó, hogyha nem csak az a, nem tudom, ilyen 50-100 aktivista lenne ott az egészben, hanem a helyiek, akiknek, meg hát gyakorlatilag egész Budapestnek a levegőjére kihatással vannak ezek a 100 éves fák, úgyhogy ez igazából nem csak a mi harcunk, hanem egész Budapest harcának kellene lennie, vagy egész Budapest harca, nem tudom, hogy állunk éppen most aktivistákból.
Én csak azt tudom mondani, hogy 1985-ben repülőgépen jöttem haza nyáron Budapestre, és akkor azt mondta a kapitány, hogy a levegő hőmérséklete 33 fok, süt a nap, tiszta a levegő, szép idő van. És már Budapest fölött jártunk, elkezdődött a leszállási manőver, és kinéztem az ablakon, és egy hatalmas fekete pacnit láttam, az volt Budapest. Második kerületestől, ligetestől, 12. kerületestől, 7. kerületestől, úgy szóval teljesen mindegy volt, egy óriási fekete smog felhűlt a város fölött.
Igen, erről van szó. Erről van szó, és hát most már gyakorlatilag mindent elmondtam, folyamatosan szabadítják meg Budapestet a zöld területétől, de igazából a dolog ennél messzebb is mutat az egyszerű smognál, mert oké, a smogot elviseljük évtizedek óta, de ez az embereknek az önrendelkezési jogáról is szól, ez a sztori. De hát az, hogy valahol megszületik egy döntés arról, hogy kivágják a ligetfáit, ebbe a döntésben nem hagyják, hogy bárki is beleszóljon. Voltak ilyen látszat konzultációk, de hát ott 5 ember ment el ezekre a látszat. Mindenki tudta, hogy ez látszat. Senki nem hallgatta meg a helyieket, a budapestieket. Volt 2 felmérés, ahol az egyik azt mutatta ki, hogy 75%, a másik meg, hogy 83% nem ért egyet azzal, hogy beépítsék a Városligetet. Ez annyira irgalmatlanul hatalmas szám, hogy erre talán Tarlós Istvánnak is fel kéne kapni a fejét, nem tudom, hogy felkapta-e, de az biztos, hogy aki ott felemeli a baltát, az saját maga alatt vágja a fát. De nem lesz olyan politikus, aki ebbe beleáll, és újra meg fogják választani. De hát itt gyakorlatilag egy darab beruházón kívül, akinek a pénzébe megy, akinek a zsebébe majd a végén a pénz csordogál, senki nem akarja ezt a sztorit. És néha már azt érezzük, hogy szegény Bán László is már szabadulna ettől a sztoritól, de nem tud, mert ugye évek óta nyomatja ezt a rossz propagandát a budapestieknek, hogy ez majd milyen jó lesz. Hát nem lesz igazán.
Egyébként köztünk szóval nagyon ügyesen mondja, és a Bánt mindig üdítő hallgatni, és az ember nem tudná, hogy mi a valóság, közben még el is inni, és hajlandó is lenne a hívévé szegődni, mert olyan meggyőzően beszél arról, hogy például miért jó egy ilyen kulturális negyed, meg egy ilyen kulturális centrum, és hát én nagy múzeum látogató vagyok, meg nagy a barátja a művészeteknek, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogyha ilyen intézmények létesülnek, csak hát nem itt, nem ekkor, nem most, nem így.
Hát azt a példát szoktam még elmondani, hogy képzeljük el, hogy van Párizs közepén a Luxemburg Park, egy gyönyörű, hatalmas zöld park, hogy az Párizs polgármestere eszembe. Hány percig lenne még polgármester, hogyha azt kihirdetné, hogy be fogjuk építeni a Luxemburg Parkot. Ott biztos, hogy ezt az embert, mint Ukrajnában, kidobnák a kukába a dühött tüntetők, vagy képzeljük el például Bécset, ahol megpróbálják beépíteni valamelyik parkot, mert ott a múzeumnegyed, az a palota közepén van.
Most nem vigaszképpen mondom, mert ez senkit nem vigasztal, szóval az ilyen típusú építkezések és beruházások azok mindenütt őrült vitát kavarnak. A Múzeum Quartier a Bécsben az egy 20 esztendős, elképesztő vita, csatározás, politikai, lakossági, környezetvédelmi cirkusz volt, a korrupciótól kezdve ott minden lehetséges balhés ügy fölmerült. 20 évig tartott, amíg elkészült, amíg elfogadták, mondjuk az eredmény nem csúnya, enyhén szóval nem csúnya, de ott sem ment simán.
De ott egy közösségi tér alakult ki, az emberek oda kiülhetnek, ott van minden.
Hát jól csinálták.
Igen, jól meg van csinálva.
Na most engedjük meg, hogy akár itt is lehetne, de hát azért engem sűrű kételyek foglalkoztatnak, ugye, mert éppen a Liget projekt igazgatójának a nyilatkozatából derül ki, hogy az egész csapatban összesen kettő, azaz két fő tájépítész van, és ők a költségvetési sorok és fejezetek legvégén helyezkednek el, hogy minden másra előbb van pénz, mint arra. Gondolom, hogy itt marad 2 centiméter hely, akkor kapsz egy fűmagot, és akkor...
Igen,
de hát vannak mindenféle trükkök, én ezt a 12. kerület építési szabályzat alkalmából tapasztaltam, hogy például előkertet tilos megszüntetni, ami nagyon hasznos előírás, de ha az előkertet murvával szórod föl, és kocsibeállónak használod, attól akkor az még kert marad.
Igen, és ilyen trükkökkel van tele ez az egész sztori, és trükközés van abban is, hogy megpróbálták kivágni a fákat, és valószínűleg trükközni fognak azzal, lehet, hogy éjszaka próbálkoznak legközelebb.
De hát van éjszakai őrségetek is.
Van éjszakai őrségünk is, persze, de a kritikus tömegnek össze kell jönnie, mint a bicikliseknél, ahhoz, hogy meg tudjuk akadályozni. Öt önkéntesünk nem fogja tudni megakadályozni, hogy odajöjjön 50 rendőr, meg odajöjjön 50 láncfűrészes fagyilkos, és kivágja a fákat. Tehát ez 100, 200, 500, 1000 feldőlött embernek ott kell ülnie, és mondani, hogy nem engedjük.
Emberek,
és ez van szükség a budapestieknek. Igen.
Budapestiek, szeressétek a fákat, ne hagyjátok. Mentsük meg. Köszönöm szépen, Gergő, hogy itt voltál. Én pedig elbúcsúzom a hallgatóktól. Ez volt a 10. kalap, csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig, meg az ismétléskor, meg amikor a hangtárból valaki érdeklődő előveszi, akkor jó szórakozást neki hozzá. Madár Tamással dolgoztunk itt délelőtt, és remélem, hogy épülésükre szolgált. My baby does the hanky-panky.
walking on down the line. Yeah. You know I saw the boy every time. A pretty little girl standing all alone. Oh, baby, could I take you home? I never saw her, never saw her. My baby does a hanky panky. Walking on down the line.